70 éves a Miskolci Egyetem, ennek apropóján rendhagyó beszélgetés sorozat indult az oktatási intézmény volt rektoraival. Az esemény főszervezőjét és megálmodóját, Pankucsi Márta szociológust, és az egyetem egykori rektorát, Besenyei Lajos professzort köszöntöm sok szeretettel az Európa Rádió stúdiójában, aki a legutóbbi találkozó vendége volt. Márti, a beszélgetés sorozat az Emelőkör címet kapta, úgy gondolom nem véletlenül.
Igen, ez az elnevezés utal arra a meggyőződésünkre, hogy a Miskolci Egyetem Miskolcnak és az egész régiónak, az egész térségnek az emelője már jelenleg is, és még inkább azzá válhat, hiszen az ott termelődő tudás, az ott felhalmozódott ismeretek azok a mai korban azt hiszem, hogy valóban meghatározóvá váltak, válnak, és az emelőkörrel, amit egyébként úgy is nevezünk, mint az egyetem létértelmező köre, ezt szeretnénk tudatosítani a város és az egyetem kapcsolatának erősítésével.
Ez alatt, a 70 esztendő alatt mennyiben változott az oktatási intézmény szerepe, feladatköre, amelyet a városban betölt?
Hát a változás rendkívül nagy, talán nincs még magyar egyetem, amelynél ez az ív megfigyelhető lenne, hiszen a megalapításkor akkor kimondottan három műszaki kar, lényegében nehézipari egyetem nevet is viselte, indult, és most itt vagyunk 70 év múlva, amikor igazi univerzitász, tehát a műszaki tudományok is részben átalakultak, hiszen a kohászatból anyagtudomány lett, a bányászatból földtudomány természetszerűen, de megjelentek a jogászok, közgazdászok, bölcsészek, zenészek, és most ugye egyik legfrekventáltabb karunk az egészségtudományi kar. Tehát ez egy óriási változás.
Professzor úr volt az, aki az első nem műszaki rektora volt az egyetemnek, közgazdászként került az intézmény élére. Okozott ez bármilyen változást az egyetem irányításában? 1997-től 2006-ig töltötte be a posztot.
Valóban ez egy nagy jelentőségű változás volt, és akkor annak idején mondtam, hogy úgy érzem magam, mint majd az első színesbőrű amerikai elnök, azóta már Obama megvolt. Tehát tényleg egy óriási változás volt. Én azt hiszem, hogy lényegében ez az időszak egy olyan időszak volt, amikor a rendszerváltást követően a ipar, nehézipar gyakorlatilag romba dőlt. És itt a Miskolci Egyetem, amely értelemszerűen épült a környékben lévő bányászatra, nehéziparra, bizony nehéz helyzetbe került. És nem véletlen, én úgy gondolom most minden érdemeimtől eltekintve, hogy igazándiból úgy gondolkodtak a kollégák, hogy ebben a helyzetben, a piacgazdaság most kialakuló nehéz helyzetében jó lenne egy közgazdasági gondolkodású rektor, aki menedzselni tudja ezeket a változásokat, és én úgy gondolom, hogy ez volt az, ami miatt a többség rám adta a szavazatát, és nyilván a változás is bekövetkezett, mert az egyetemen egy fogalmazható nyugodtan, egy nyugodt, emberbarát légkört sikerült kialakítani, rendezvényeink mind ezt szolgálták, a Garden Party, Gulyás Party, a híres Benko karácsonyi estek, hadd ne folytassam tovább. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a változás az egyetem életében is érzékelhető volt.
És köztudottan kiemelt területnek tekintette a Miskolci Egyetem sportéletét is, professzor úr, és annak fejlesztését.
Igen, én azt tényleg komolyan hiszem, ez nem hitkérdése, tudományos tény. A szellemi és a fizikai fejlődésnek, felkészültségnek, színvonalnak együtt kell járnia. Tehát én ezt az elvet vallottam, és az egyetemnek én azt mondtam, hogy két fontos paramétere van, a tudományos tanulmányi teljesítmény és a sport teljesítmény. Nézzük meg Amerikában máshol, hát világhírű versenyzők épülnek egy-egy egyetemre, egyetemek büszkék arra, hogy ez van, és örömmel mondom, hogy ma, a mai helyzetben ez a folyamat pozitívan folytatódik, és ma is rendkívül erős és rendkívül gazdag az egyetemi sportélet.
És hát saját maga is fontosnak tartja a sportot az életében, hiszen ma is aktívan teniszezik, ha jól tudom.
Hát való igaz, én ezt elvi kérdésnek tekintem. Én sportoló soha nem voltam, a lányom volt, ő sokszoros válogatott tornász volt, de talán láttam is, hogy ez milyen nehézségekkel jár. De én sportoló nem voltam, de a mindennapi mozgás, tehát tapolcán lakom, biciklizni időben, 10-20 kilométert nagyon jó, és minden héten kétszer reggel tenisz meccset is játszok, az megint nagyon jó, mert az embernek ugye visszaadja a hitét, hogy jé, tudok mozogni, futni, szaladni, bár néha vannak kisebb balesetek, épp nemrég volt egy szerencsétlen ilyen esélyszerűség, no, de ez benne van a pakliba, hogy így mondjam.
Milyen szívvel emlékezik vissza a rektorként eltöltött éveire? Mi az, ami a leginkább megmaradt ezekből az évekből?
Lehet, hogy furcsán hangzik, én nagyon könnyű szívvel emlékszem vissza, tehát úgy fogalmazhatnék, hogy nem emlékszem, hogy lett volna álmatlan éjszakám az én rektori működésem alatt, és azt gondolom, annak a titka lehet, hogy én úgy érzem, hogy minden tevékenységemmel a kollégák, az emberek javát szolgáltam. Persze nyilván óhatatlan, hogy sebeket ejt az ember, sebeket kap, de mondjuk a szándék az megvolt, és ebből következően számomra a legmaradandóbb élmény a kollégákkal való jó kapcsolat, az emberi kapcsolat, amely még ma is megvan, a portástól, a takarítónőtől kezdve, aki megállít, odajött, elmondta problémáit ismeretlenül. Tehát én úgy gondolom, hogy ezek azok, amik igazi nagy dolgok. Nyilván a szakmai tudományos teljesítmény egy más probléma, arról most nem kívánok szólni, mert az úgymond a rektortól függetlenül, mert egy rektor nem tud akadémikusokat gyártani, de a rektor azt tudja megteremteni, hogy olyan jó légkör legyen, hogy ebbe kinevelődjenek ezek a tudós emberek, úgymond, de megtalálja a helyét minden egyes ember. Hogy kérdezte, egyik legszebb, legmaradandóbb példának én azt érzem, hogy az egyetem egy idős fűtője, aki még ott a felvonulási épületek, amikor rabok építették a Miskolci Egyetem, maradtak felvonulási, ott lakott, megöregedett, vizes, nedves lakásba, beteg volt, és egyszerűen jogilag nem volt, mondták erre lehetőség, hogy ennek az embernek az egyetem lakást adjon, és én azt mondtam, hogy olyan nincs, és valóban meg is oldódott. Tehát magyarul nem jogi kérdés az, ha egy emberi élete. Szóval azt mondtam, az ember, aki itt dolgozott nálunk 40-50 évig fűtőként, nincs olyan jogszabály, ami azt megtiltaná, hogy neki egy másfél szobás lakás az Avason ne járna. Na, tehát ez ilyen szép emlék bennem is, úgy elgondolom, hogy ezzel igazi nagy örömet okozhattam ennek az embernek. Ugyanakkor a etikai és a tisztesség is ezt kívánta, hogy ezt a rektor tegye meg.
Nem ez volt az első találkozás a Pankocsi Mártának professzor úrral, hiszen számos közös projektben már korábban is együttműködtek, ilyen volt például a Miskolci Egyetem kihelyezett társadalomkutató központja is, amelynek megvalósításáért professzor úr sokat tett.
Na most hadd mondjam azt, hogy hasonlatként mindig is szoktam mondani, hogy mint ahogy mondjuk egy színházi előadásnál a főszereplő kiáll, tapsolják, de mögötte ott áll a sikernek a részese 20-30-40 művész. Az én esetem is ilyen. A rektor azért ott áll a rivaldafénybe, de mögötte ott vannak azok az emberek, akik a dolgokat kezdeményezik és csinálják, és ha a rektor vagy egy vezető ezt engedi, az sikeres lehet. Most ez a kihelyezett tagozat Pankocsi Márta érdeme alapvetően, mert ő bejött hozzám, és elmondta, hogy miről van szó. Az én érdemem csupán annyi volt, hogy megláttam ezért nagyon nagy ötlet, és ezt csinálni kell. És ez megint a példa érzékelteti, ugye engem kérdezett erről, hogy az én nagy dolgom volt ez, külsőleg igen, de valójában ez Pankocsi Mártának az érdeme volt.
De Mártát is természetesen szeretném kérdezni, hogy hogyan jött ennek a társadalomkutató központ megvalósításának az ötlete?
Mindjárt mondom ezt is, csak hagyd mondjam el, hogy a professzor úrral való beszélgetés, akár az emelőkörben, akár másütt, az engem mindig arról győz meg, hogy az a hitünk, meggyőződésünk, amit például Szendi Attilával, a Miskolci Egyetem könyvtárának a főigazgatójával és kolléganőjével, Ács Máriával együtt vallunk, és amiből született az emelőkör ötlete, hogy a mi egyetemünkön nem csak közgazdászokat, jogászokat, mérnököket, egyebeket képzünk, hanem értelmiségieket, és ahhoz, hogy az értelmiségi létről a mai rohanó világban egy fiatalnak, vagy kevésbé fiatalnak fogalma legyen, ahhoz élő példákat, mintákat kell adni, bemutatni. És én azt gondolom, hogy Besenyei professzor úr egész élete, de a rektorságának a szakasza is azt példázza, és amiket itt elmondott, azok is mind kapcsolódnak ehhez, hogy hogy a szakmai, tudományos, oktatói tevékenység mellett az a fajta megújuláskészség, ami nélkülözhetetlen az értelmiségi, vagy pláne az egyetemi léthez, vagy ma már egyáltalán az emberi léthez, az benne mindig, minden vonatkozásban tetten érhető volt. Ahogy az egyetem mai külseje alapvetően annak a nyomát őrzi, ahogy ő rektorsága idején megálmodta, megújítatta akár a főbejáratot, akár a továbbképzőnek épült ma egészségtudományi kart, számtalan dolgot. Tehát én azt gondolom, hogy ebbe a sorba helyezkedik az, hogy miután én visszakerültem a szociológia tanszékre, és megbízást kaptam annak a vezetésére, úgy gondoltam, hogy az addigi elméleti szociológus képzés mellett, vagy lassacskán helyette gyakorlatorientált a térségben elhelyezkedni tudó diplomás képzésé változtassuk át az addigit, és ehhez kapcsolódott, hogy kell egy gyakorló hely, hogy ne csak az egyetem zöldjepéről szemléljék a szociológus hallgatók, meg a többi társadalomtudományi szakhallgatói, hogy milyen is a mai magyar társadalom, hanem menjünk ki egy faluba, és úgy adódott, hogy Sajópál falát én jól ismertem, ott volt egy üres épület, amely iskolának épült, de nem volt annyi gyerek, és ezért kihasználatlanul állt, és akkor kerestem meg rektor urat ezzel az ötlettel, hogy milyen jó lenne ott egy terephelyet, ami egyúttal olyan kutatásoknak adhatna otthont, amelyek a megyénkben élő emberek életének a jobbáválását segítik, hiszen azt hiszem, hogy talán mondhatom, hogy ez egy biztos közös pont kettőnkben, hogy milyen elkötelezettek vagyunk az itt élő emberek iránt, és itt, hogyha a fűtőről volt szó, még azt hagyhozzam szóba, hogy az a csodálatos ötlet, hogy ha már egyszer a Miskolci Egyetem és a gyermekváros egymás fizikai közelségében vannak, hogy akkor ez a kapcsolat valóban egy emberi, támogató, segítő kapcsolattá váljon, ez is rektor úr tevékenységének az eredménye.
És az előbbi kérdése még most, hogy hallgatván Mártát és itt gondolkodván, a szép emlékből egyet, ha szabad megemlítenem, ez pedig az, hogy annak idején, hát úgy hetente, két hetente, három hetente az Északban megjelent mindig egy kis gonosz szám különböző aktuális kérdésekről, és hát ez nekem fantasztikus élmény volt, mikor mentem a patyolatba, és mondja a hölgy, hogy ugye ön az, és mondja, olvastuk, hívtak Mezőkövesdről, a városból több eset volt, mikor fölhívtak, hogy szeretne bejönni hozzám, hogy megbeszélje a problémáját, ami épp adott, és kérni a tanácsomat. Tehát nem tudom, hogy ezt tudom érzékeltetni, hogy milyen nagy dolog az egy ember számára, hogyha más ember azt mondja, hogy ugye nem ismerem önt, de annyira szeretném, ha segítene, és akkor elmondták, mi volt, én tanácsot adtam, most nem jogi kérdések, az élet minden apró cseprő bajával kapcsolatban. Úgyhogy ez is mondjuk egy szép emléke maradt arról, hogy milyen jó dolog, ha az ember tud másoknak segíteni, és milyen hálásak az emberek, hogyha valakitől megérzik, hogy jó szándékkal van irányukba, és segíteni akar.
Professzor úr nagyon aktívan éli továbbra is az életét, több más elfoglaltsága mellett a Magyar Professzorok Nemzetközi Szövetségének az elnöke. Milyen feladatokkal jár a tisztségbetöltése?
Igen. Hát valóban a rektori pozíción vagy megbízatáson megszűnése azt jelentette, hogy több idő maradt másra, tehát messze nem a nyugdíjas visszavonulást, ami számomra egy ismeretlen kategória, szerintem nagyon sok ember számára is. Nos, hát a szervezet ez egy 25 éve alakult szervezet, gyakorlatilag a neve is mutatja a hazai és a nemzetközi szintéren tevékenykedő magyar professzoroknak a szövetsége. Nyilván főként a Kárpát-medencei professzorokra, tehát a magyar nyelvű Erdélyben, a délvidéken, felvidéken, Ukrajnában tevékenykedő professzorokra, oktatókra gondolok. Mi azt a célt tűztük magunk elé, hogy egyrészt behozzuk a haladó nemzetközi példákat, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy segítsük a Kárpát-medence magyar nyelvű oktatási tudományos folyamatait, tehát különböző pályázatokkal, konferenciákkal, kiadványokkal, szakkönyvekkel, és így tovább. Tehát ez a szervezet ilyen formában tevékenykedik. Eddig a miskolci kapcsolatok azért hasznosak voltak, mert elég sok irányú nemzetközi kapcsolatot tudtunk felhasználni és bekapcsolni, de ma még úgy tűnik, hogy nincs különösebb eredménye, vagy hatása, vagy látszata ennek, hogy a Miskolci Egyetemen van a Magyar Professzor Nemzeti Szövetségének a titkársága, és az elnöke is itt van, de én gondolom, hogy majd idővel ez talán láthatóbb lesz, érezhetőbb lesz, és talán még büszke is lesz a város arra, hogy egy nagy nemzetközi szervezetnek itt van a székhelye ebben a városban.
És emellett azért még nagyon sok mindennel foglalkozik, professzor úr, hogy jut mindenre ideje?
Azt hiszem Roosevelt mondta azt, hogy érdekes módon a lusta emberek mindig elfoglaltak, aki sokat dolgozik, annak még mindenre van ideje. Tehát szóval én úgy gondolom, hogy gyakorlatilag az ember az idejét jól beosztja, és a munkába örömét leli. Mert ugye ez nyilván nem munkaidő kérdés, hogy 8 óra, 10 óra, ez egy éjjel-nappal, vasárnap, szombaton, akkor mindenre jut idő, családra is természetesen nagyon fontos, unokáimra, tehát ez nagyon fontosnak tartom, mert én a családi hátteret egy olyan, hogy mondjam, visszavonduló és stabil pontnak tartom ebben a rohanó világban, ahol az ember ugye a lábát megvetheti, de mindenre jut időm, hát csak példának hadd mondjam, amire büszke vagyok az Országos Polgári Szövetségben, amely az emberek közbiztonságának egy nagyon fontos, ma a rendőrség, mert a legfontosabb szervezete, civil szervezete, 80 ezer ember van ebben a szervezetben. Most ennek én a tudományos tanács elnöke vagyok, és a elnökség tagja vagyok immáron, vagy 8 éve, tehát a rektorságom megszűnése után nem sokkal, és ezt azért vagyok erre büszke, mert tényleg ezzel megint az emberek életét segítő szervezetben fejtek ki valamilyen munkát.
Több éve foglalkozik azzal a gondolattal is, professzor úr, hogy a fejlődés nem csak GDP-vel lehetne és kellene mérni, hanem ma már az ENSZ által is elfogadott boldogság indexel. Hát hogy is állunk ezzel? Miért van az, hogy nagyon fontos az, hogy boldogak legyünk, ne csak elégedettek a gazdasági eredményeinkkel, hanem legyünk ezzel boldogok, és örüljünk is ennek. És sajnos Borsodaba Új-Zemplén megye megint csak a legutóbbi eredmények alapján hát az utolsó helyek egyikét foglalja el.
Hát ez a kérdés olyan, amire nagyon vissza kell magam fogni, hogy tényleg néhány mondatot mondjak, mert szívem szerint estig beszélgetnék önnel erről a kérdésről, de közgazdasági szakmai körökben ma már világszerte elfogadott, úgymond, hogy a GDP igazándiból nem az a mutatószám, ami az emberek teljes életének a mérőszáma, tehát magyarul, ha magas a GDP, ebből nem következik abszolút automatikusan, hogy akkor az országban lévő emberek jobban élnek. Valaki mondta így nagyon szellemesen, a GDP mindent mér, csak azt nem, amiért érdemes élni. Tehát méri azt, hogy mennyit termeltünk, egyszerűen fogalmazok, hogy mit termeltünk, az se érdekes. Lehet az fegyver, lehet az patkányméreg, lehet az kenyér, szándékosan. Mit termeltünk, az összeadják, ennyi millió tonna vagy forint értékbe termeltük. Na de mi van a emögött álló emberekkel? Vajon ők boldogabbak, gazdagabbak lesznek ennél? Sajnos a világ rossz felé megy. A világ rossz felé megy, mert egyszerűen a gazdag-szegény réteg közötti szakadék bővül, és hiába vannak nagy termelési eredmények, ez keveseknek a javát szolgálja. De mondhatom nyugodtan, a föld népességének a durván a háromnegyed része nem részesül ezekből az eredményekből. Most az öröm az, boldogság az, hogyha valakinek 100 milliárdjaik vannak, más helyet pedig látjuk, hogy emberek halnak éhen. Ez egy nagyon rossz tendencia, és én remélem, hogy ez valamikor változni fog. Nem vagyok optimista vonatkozásban. Na most a boldogság pedig ugye az, hogy nyilván kell egyfajta adott szint. Az ember életének legyen egy lakásom, ne fázzak, tudjak enni. Azon túlmenőleg már azt állítom, hogy a boldogság kérdése az nem anyagi kérdés, az már hozzáállás, az emberek gondolkodásmódja, az emberek szellemisége, az emberek magatartás formájától függ, és az a nagy baj itt a mi régiónkban, hogy itt ez sajnos nagyon rossz helyzetben van. Itt az emberek rossz kedvűek, pesszimisták, sajnos sokan nagyon szegények is, rögtön hozzá kell tennem, nagyon szegények is, és egyszerűen súlykolja még a média is ezt a borsodi, ezért majdnem negatív értelemben is. Majdnem azt mondják, hogy hát itt élnek a szegény, buta emberek, tehát ez egy óriási veszélynek látom. Ez a nagyon komoly politikai kérdés lenne, hogy mit lehetne tenni azért, hogy az itt élő emberek lelki világát, hangulatát, érzelmi világát, optimizmusát, a jövő iránti orientáltságát fölkeltsük és ébresszük. Nos, ez a boldogság kérdése, és amit említett, valóban már a nemzetközileg 20-30 olyan mutatószám van, amelyik nem a GDP, benne van ez is egybe, de összes többi az más, emberek elégedettsége, jókedve, bizalma, és így tovább, és így tovább.
Mi lehetne a gyógyír ennek a problémának az orvoslására, hiszen azt látjuk, hogy tulajdonképpen a munkahelyek száma egyre nő, sok minden lehetőség adott az itt élők számára, a pesszimizmuson viszont nem tudunk úrrá lenni.
Most minden bizonnyal a hallgatók is úgy érzik, hogy egy sablonszerűen fogalmazok, pedig ezt nagyon komolyan gondolom, a tudás, a tanulás. Ez a legelső alapvető lépés, mert hiába van, így igaz, egyre több munkahely, egyre kevesebb olyan ember van, aki be tudja tölteni. És én most professzorként, ugye másként tudok beszélni, mint hogyha most valamilyen politikai szervezet vezetője lennék, de azt kell mondanom, hogy nem jó az a folyamat, amely a népességnek egy nagyon nagy részét zárja ki a tanulásból. Például most a bekövetkező nyelvvizsgás egyetemi felvételi. Ha felmérnék a környékünkön, nagyon rossz számok jönnének ki, mert mindenki tudja, az iskolában nyelvet tanul, megtanulni nem lehet. Mindenki tudja, az külön, és itt most nem akarom folytatni, vidéki gyerekek hogyan tudnak, ahol még a környéken nincsen nyelvtanulás, még ha szülnek volna pénze is, mit csináljon. Tehát ez a probléma, egyszerűen nincs társadalmi mobilitás, amit a szociológusok ugye mindig fontosnak tartanak. Nincs társadalmi mobilitás, hát olvastam valahol még néhány éve, hogy például a villamosmérnöki karon egyik évfolyamon minden hallgató családja, édesapja vagy édesanyja értelmiségi körből került ki, tehát mérnök vagy hasonló körből. Hát akkor most csak ez a körből táplálkozik a magyar értelmiség, és kirekesztődnek a vidéki és a szegény emberek? Ez a nagyon izgalmas kérdések. Most én úgy gondolom, hogy ha aki tanul, annak a világnézete, az elméje kitágul, a világot, hogy mondjam, sokoldalúban tudja látni, meg tudja találni benne, mi az, ami számomra fontos és érdekes, és nincs rajta ez a nyomasztó teher, ami most sajnos rajta van azokon a családokon, most már a harmadik generáció úgymond közmunkássá válik, jobbik esetben, vagy harmadik generáció az, amelyik nem tanul, maximum 8 osztályt végez. Innen nagyon nehéz lesz. Nem csak a romákra gondolok, hanem más szegény, elesett emberekre.
Amiket elmondott professzor úr itt a boldogtalanságunk csökkentése érdekében, hogy mit tehetünk a tanulás és a világ szemléletünknek a változtatása, arra azért egy gyakorlati példát is hagy mondjak, hogy elindítottuk nemrégiben az Értünk hálózatnak a kialakítását. Ezt a általam alapított Furman Dávid Társamkutató és Innovációs Központ indította el Sajóvámoson, és az első előadó között Besenyei professzor úrat is ott köszönhettük Vámoson, és azt hiszem, hogy nagyon emlékezetes az előadása mindazoknak, akik ott voltak. Pontosan azt szeretnénk ezzel a mozgalommal, ezzel a hálózattal, hogy a kisfalvakban élő emberektől, akár az egyetemi berkekig olyan tudás érkezzen az emberekhez, hogy azt mondhassák, hogy minél többet értünk a világból, minél több embernek tudjuk azt mondani, hogy értünk, annál bizonyosabbak lehetünk abban, hogy mi együtt tudjuk a legtöbbet tenni magunkért, értünk. Tehát én azt hiszem, hogy az a fajta boldogtalanság, ami ma még jellemzi ezt a régiót, az itt élő embereket, annak az egyik fontos megoldási lehetősége, hogy egy kicsit felrázzuk magunkat, egy kicsit merjünk megújulni, hogy nem annyira rossz itt a helyzet, mint bizonyos média által sugalt kép, és hogyha mi itt összefogunk, szóba állunk egymással, elkezdjük az értékeinket egymással összekapcsolni, akkor valóban egy olyan életminőség alakulhat ki, és én a kapcsolatokra, az emberi kapcsolatokra is nagy hangsúlyt helyeznék, hiszen a tudás, és akkor itt ezt megint professzor úrtól tanultam, hallottam, rektor korábban mesélte egyszer, hogy egy nemzetközi rektori konferencián szóba került, hogy mi a legveszélyesebb jövő, ami az emberiségre várhat, és akkor, ha jól emlékszem, azt mondtad, hogyha nagyon sok okos ember lesz majd, akiknek viszont nincsenek érzelmeik, nincs érzelmi intelligenciájuk, tehát, hogy ez is nagyon fontos lenne, hogy miközben tudást gyűjtenek az emberek egyetemen, vagy éppen a legkisebb falvakban, ez a tudás, ez a mindennapi életre, az emberi kapcsolatokra is vonatkozzon, és valamiféle szeretet honosodjon meg közöttünk, amiben önmagunk szeretete is beletartozik, ami a boldogsághoz megint csak nélkülözhetetlen.
Hogyan folytatódik a beszélgetés sorozat? Hány találkozóra kerül még sor idén?
2 hét múlva Kovács Ferenc professzor úrral, egykori rektorunkkal beszélgettünk majd, azt követően pedig Patkó Gyula professzor úr, rektor úr lesz az emelőkörnek a vendége.
Kedves hallgatóink, a Miskolci Egyetem 70 éve Miskolcon jubileumi éve alkalmából újraindultak az emelőköri beszélgetések az egyetemi könyvtárban Pankucsi Márta szociológussal és Besenyei Lajos professzorral, az egyetem egykori rektorával beszélgettünk az elmúlt percekben.